Az Inforádió jogi magazinját hallják 2018. május 24-én. Munkatársam Sigmond Árpád nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Nemrég mutatták be az Alapjogi jogalkotás az alkotmányos rendszerváltás éveiben című kötetet, amely megvilágítja a 90-es évek óta alkalmazott legfontosabb alapjogi törvények, például a gyülekezési vagy a vallásszabadságról szóló jogszabály kialakításának hátterét. A könyv bemutatása után a törvények értékállóságáról, valamint alkalmazhatóságáról Sigmond Árpád kérdezte Kukorelli István jogtudóst, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a könyv társszerzőjét.
7 alapjogokról szóló törvényt választottunk ki. Ezek döntően a 89-es, 90-es évekhez kötődnek, és hát a címük önmagáért beszél: a gyülekezési egyesülési törvény, a pártörvény, a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló törvény, a népszavazási törvény, választójogi törvény és a kicsit megkésett sajtótörvény, véleménynyilvánítás szabadságáról szóló törvény. Ezeket tartalmazza a kötet eredeti források és dokumentumok alapján, és hát éppen az újdonsága talán, hogy Magyarországon a rendszerváltozás éveiben nem született önálló emberi jogi deklaráció, hanem külön törvények születtek. Egyik része ez még a nemzeti kerekasztal tárgyalás előtt, másik fele pedig azt követően egyetlen egy törvény, illetve másfél volt, amit a kerekasztal tagjai is megvitattak. Így a választójogi törvény az ott született meg a nemzeti kerekasztal tárgyalásain.
Tulajdonképpen akkor tehát azt a folyamatot mutatja be a kötet, ahogy ezek a különböző területeket szabályozó törvények kialakulhattak?
Pontosan itt a szóbeli köszönetben jeleztem is, hogy az egyik meglepetés az volt így utólag újra visszahajolva a törvényekre, hogy az indulási oldalt és az érkezési oldalt, ha megvizsgálta az ember, hogy mennyire felgyorsult a történelem és az idő. 89-ben több történt, mint 40 év alatt. Mert példaként hoztam a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló törvényt, hogy annak az első tervezetei még a szellemi munkácsőrségnek tartott államegyházügyi hivatalba készültek. Ezt ugye 89-ben fel is oszlatják. És amikor elfogadják a törvényt, 90. évi 4-es törvényként, az már egy európai mércével is mérhető törvény. Tehát egyszerűen a felgyorsult idő tette jogállamibbá ezeknek a törvényeknek a tartalmát. És hát az is összefüggés, hogy ahogy ment előre a jogállam, és intézményesült a jog, ugye ez keretet is adott a politikai mozgásoknak, és hát ennek köszönhető, hogy békésen dőltek el, és nem az utcán a történelem nagy kérdései. Sok példát lehetne mondani, hogy gondoljunk Nagy Imre és Máté társai üröltemetésére, vagy az erdélyi faludombolás elleni tüntetésre. Ha nincs gyülekezési törvény, akkor nyugodtan oszthathattak volna. Tehát a jelentőségük a rendszerváltozásban, vagy az egyesületi törvényre, vagy az lényegében már lehetővé tette a maga eszközeivel a közpártrendszert, és legálissá tette az akkor még alternatív nevezett szervezeteket.
Mi indította el azt a folyamatot ezekben az esetekben, akármelyik törvényt nézzük a hétből, hogy ezeket a szürke zónákat ledolgozza igazából, hogy megalkossa ezeket a szabályozásokat?
Én azt hiszem, hogy 3 tényező, ami köszönhető mindez. Az egyik a szerencsés nemzetközi helyzet, ami ritkán volt a magyar történelemben, és nem kellett senkit másolni, meg nem volt modellkényszer, bár nem tudtuk, hogy mi történt Jalta után, a szabadon Máltán, de megvolt ez a szabadságérzés. A másik, hogy az ellenzék egységét sikerült 89. március 15-től egészen a kerekasztal megalapodás aláírásáig megteremteni. Ez nagyon fontos volt, hogy egységesen tárgyalt a pártállammal, és vele volt a nép egyértelműen, ha szabad így kicsit demagóg módon mondanom, de hát érezni lehetett, hogy mit akar a társadalom, változást. És a harmadik, hogy az uralkodó párton belül is, akkor még MSZMP volt, volt egy nagyon erős belülről jövő reformkapacitás. A német kormány alapvetően más volt már, mint mondjuk előlei Grossz kormány, és ő is partner volt ebben. Tehát a reformerek is hosszú ideig támogatták. Mondjuk egy Kulcsár Kálmán minisztérium az a jogállamért dolgozó minisztérium volt, történészek megalapítását idéztem. Tehát ennek a háromnak köszönhető, hogy felgyorsultak a folyamatok, és a demokrácia deficitet, ha nem is teljes értékűen, de ha visszahelyezzük a történelembe, ezeket fokozatosan megszüntették ezeken a területeken.
Az önök által vizsgált 7 jogszabály közül tulajdonképpen melyik volt, amelyik a leginkább időtállónak bizonyult ebben az időszakban, vagy melyik volt az, amelyiket a legtöbbször kellett módosítani?
Hát a mából visszanézve van olyan törvény ezek közül, amelyik mai napig hatályos. Ez a gyülekezési törvény. Tehát időtálló ilyen szempontból, de a többi törvény kapcsán is azt tudom elmondani, hogy a lényeges magvát megőrizték. Hát még a választójogi törvénynél is a vegyes választási rendszer, ugyan az törvény után új törvényeket alkottak, de ha összehasonlítanánk, szemináriumokon szoktuk is összevetni a joghallgatókkal, én csak azt tudom mondani, hogy a lényeges tartalma mindegyik egy törvénynek megmaradt. Inkább néha azzal van vitánk, hogy lehet, hogy a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló törvény bizonyos rendelkezései jobbak voltak, mint a mostanié.
Hogyan látják a jogalkalmazók szempontjából, mennyire tudták lefedni a saját területüket megfelelően ezek a szabályozások?
Igen. Igen, ez egy nagyon fontos szempont, hiszen élővé váltak a törvények, beléptek az intézmények, különösen két alapjogi intézmény. Éppen itt volt az egyik alapjogi intézményben a könyvbemutató az Ombudsman hivatalában, és az Alkotmánybíróságot említeném, akik határozataikkal, állásfoglalásaikkal élővé tették ezeket a törvényeket, és ezek a módosításaikban be is épültek törvény betűibe. Tehát tudták alkalmazni és értelmezni ezeket a törvényeket, és gazdagítani ezáltal. Tehát teljesen értékűek ma már ezek a joganyagok.
Az alaptörvény 2012-es hatályba lépése mennyiben írta fölül, vagy mennyiben módosította ezeket a szabályozásokat? Tehát, hogy mai szemmel már ugye említette például, hogy van olyan jogszabály, amelyet az akkorit jobbnak tartanak, mint a mai, ilyen tapasztalata volt-e mással?
Hát ma például csak vitákat említenék. Az egyesületi törvényről vitatkoznak, annak a szigorításáról. Nem könnyű ma egyesületet működtetni, gyakorló egyesületi vezetőként is mondom. Sokkal administratívabb lett, sokkal szabadabb volt a 89-es. És említettem az egyházügyit is, hogy hát az nem igazán jogállami véleményem szerint, hogy a parlament egy törvény mellékletében dönt az egyházakról, hogy ki az egyház és ki nem. Szerintem a korabeli a jobb jogállami megoldás volt, de ez a magánvéleményem.
Milyen a kulisszák mögötti információkat ismerhet meg a kötetből ezeknek a jogszabályoknak az alkotásáról az olvasó?
Hát dokumentumokat is közlünk, néhány magán irat is, és tulajdonképpen a Retörkiben, a Rendszerváltás Történelemkutató Intézetben ennek van egyik testvére egy dokumentum kötet, amely eredeti forrásokat tartalmaz. Ezekre hivatkozunk, tehát nem csak a jogszabályok, parlamenti naplók, hanem tényleg eredeti dokumentumok is megtalálhatóak.
Kukorelli István jogtudóst, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát az Alapjogi Jogalkotás az Alkotmányos Rendszerváltás éveiben című kötet társszerzőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk az Inforádió jogi magazinját.